Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, Farkas Völgyi Gábort és Rév Dánielt hallják. Ez a Hosszabbítás, ezúttal is két témával, ugyanis két nagyon fontos nemzetközi sportesemény ért véget vasárnap. Először is a US Open-nel fogunk foglalkozni, ahol Rafael Nadal győzelmével ért véget a férfi torna, a nőknél pedig az amerikaiak domináltak, de a nőknél is spanyol világelső van mától a teniszezők világranglistájának élén. Majd pedig a Vueltával, a spanyol kerékpáros körversennyel foglalkozunk, ahol visszavonult Alberto Contador, és történelmi duplát ért el Chris Froome. Bele is vágunk az első témába, itt van velünk a vonalban Szabó Gábor, az Eurosport vezető kommentátora. Szia Gábor!
Sziasztok!
És akkor US Open, miről érdemes szerinted elsősorban beszélni a torna kapcsán? Ott hagytuk ott a teniszezőket, még Köves Gáborral azt hiszem két hete beszélgettünk, hogy egy furcsa szabálynak köszönhetően borzasztóan erős a felső ág, elég gyenge az alsó ág, és végül is ez oda jutott, hogy egy elég sima döntőt láthatott a közönség.
Hát igen, ettől még egyébként azért lehetett volna, azt gondolom, hogy szorosabb is, csak az volt a, ha most a férfi versenyt nézzük, tehát ugye igazából Nadal nagyon belelendült a végére, és ugye Nadalnak elég speciális tenisze van, hogy vannak emberek ellene, akiket nem nagyon látja senki sem, hogy hogyan tudnának neki ártani. És Anderson a döntőben ő ilyen volt, mint ahogy Wawrinka is ilyen volt a Roland Garros alakján, tehát ez még csak nem is attól függ, hogy valaki hányadik a világranglistán, hanem az ember úgy végig gondolja, hogy mit tudnak csinálni, és utána vannak olyan fegyverei, amik ilyen azt, hogy semmit. És ez igazolódott be egyébként tegnap a döntőben. Ugye azt gondoltuk sokan, hogy Andersonnak, aki az egyik legjobb adogató a világon, lehet esélye, de Rafael Nadal hátraállt gyakorlatilag a palánkhoz, 6-7 méterrel az alapvonal mögött, megfogott nagyon sok szervát, és annyira sok fogadópontot nyert, hogy tulajdonképpen teljesen esélytelenné tette Andersont.
Pont ezt emeltétek ki a közvetítés során, végignéztem a döntőt, ami valóban nagyon sima volt, a vártnál sokkal simábban alakult, hogy rengeteg fogadópontot nyert Nadal. Tehát taktikailag nagyon jól felkészült a dél-afrikai ellenfélből, és azt hiszem Köves Gábor mondta, de lehet, hogy te emelted ki, hogy ezt a taktikát ezt tartotta kézben, nem eresztette, mint fogja a lábtörlőt, végig, mintha egy sínre ráállt volna, végig azt csinálta az egész mérkőzés során, és talán ezek szerint ezért lett ennyire sima ez a finálé. Egyetértesz ezzel? Ha te mondtad, akkor nyilván egyetértesz, hogy ha Gábor mondta,
azt akkor... Gábor mondta egyébként. Ugye hát nem, egészen egyszerűen, én még túl is megyek ezen, tehát persze ez a taktika, ez tök jó volt, de a felnadáleben nagyon-nagyon erős. Nem látszik annyira, ugye azért a tenisz taktikája az néha bonyolultabb is tud lenni annál, mint csak ami a képernyőről átjön. De én még túl tudok menni ezzel, mert számomra ami a lenyűgöző, ugye 23. Grand Slam döntőjét játszott ebből, 16-ot nyert meg, 7-et elvesztett. Egyre nem tudom azt mondani ebből a 23 meccsből, hogy ő rosszul játszott volna. Még akkor is, amikor 2014-ben sérült volt Wawrinka ellen az Australian Open döntőben, akkor is kihozta az egy meccsből a maximumot. Tehát az, hogy valaki ennyi Grand Slam döntőre álljon ki, és mindig ott legyen a toppon, és teljesen rendben van, amit kitalálnak, amit fölépítenek, és meg tudja csinálni. Tehát ez egészen lenyűgöző számomra, hogy lehet valaki ilyen versenyző, és most a versenyzőn van a hangsúly, nem is annyira a teniszjátékos van, hanem hogy ott van a fontos meccs, és valami döbbenetes, amit művel.
A meccs után láttam talán ma reggel különböző mémeket, és az egyik, én nagyon viccesnek találtam, a Rafa Nadal akadémia megnyitóján készült, ahová meghívta Federert, nem tudom, láttad-e, négy kép összevágva, ahogy beszél a két gigáz, és hát kvázi ez volt a lényeg, hogy ügyesen leosztották egymás között, hogy figyelj csak, én megnyerem a salakosat, te megnyerheted a füvest, a két kemény pás meg elosztjuk egymás között, és akkor az alsó felirat pedig az volt, hogy nézség, az emberek azt hitték, hogy csak az akadémia miatt találkoztunk. Kvázi így lerendezték egymás között. Mennyire volt valószínű, hogy lehet, hogy most túlzásokba eszek, de mondjuk a tenisz történetének két legnagyobb alakja, akkor, amikor már az egyik 31, a másik 37 éves, uralja az idényt. Mennyire hittél
ebben? Hát én azt mondom az egész évben, aki ezt látta, az hazudik. Tehát az benne volt, azt hiszem a hosszabbítás oldalon volt évelején egy tippünk, én azt tippeltem, hogy Nadal elviszi a Garrost, Federer Wimbledont. Ez mondjuk nem volt egy olyan teljesen elvetemült valami. Sokan ezzel is vitatkoztak, ugye mind a két játékost azért sokan eltemették. Én azt gondolom, hogy valószínűleg gondolom, hogy különösen a fiatalabb szurkolók, de ezzel semmi baj nincsen, azért minél az ember minél inkább megy előre az időben, mert mindent megért, úgyhogy azért ez nincs így. Tehát most itt valamikor valaki sérül, de azért jó, persze olyan is van, hogy valakinek erre rámegy a pályafutása, de hogy kettejük karrierjének még nincsen vége, azt lehetett érezni. Az benne volt a pakliban szerintem teljesen reálisan, hogy egy-egy grenzlemet nyernek, hogyha úgy alakul, de az, hogy mind a négyet ők nyerik, és hogy elviszik az ezres tornáknak a java részét is, azt én nem hiszem, hogy bárki január 1-én megmondta volna. És nem csak egy ilyen brahis tipp, vagy ilyesmi, hanem hogy megalapozottan. Tehát ezt szerintem nem lehetett látni. És egészen fantasztikus dolog. Persze, most tudom, mondják sokan, hogy igen, de hát Djokovic ugye nem volt az igazi, alig játszott, meg nem ment neki, meg Murray, meg Wawrinka, meg minden, de szerintem meg nincsen meg minden. Tehát a tűzté ilyen alapon akkor azt nézzük, hogy jó, persze, hogy Djokovic meg azért nyert négy grenzlemet, meg akkor meg már nem volt olyan nagyon jó. Tehát ennek nincs értelme így.
Na igen, de hogyha
ez szerintem nem volt benne.
Hogyha most pont így Djokovicsal kapcsolatban minap gondolkodt, elmentem egy teniszpálya mellett a Folyondár utca környékén, és valamiért nem tudom, Djokovic jutott az eszembe, nem gondolom, hogy nem igazából nem megmagyarázhatatlan, hogy miért, de az volt bennem, hogy létezik az, hogy Djokovic egyszerűen jól lakott, és nem annyira motivált már, és utána tovább gondoltam ezt az egész gondolat, mert arra jutottam, hogy igazából tökre megértem, hogyha ez így van, hiszen gyermeke született, most azt hiszem úton van a második, vagy már meg is született a második. Boldogan él a kedvesével, betegre kereste magát, elért mindent, amit el lehet érni a teniszben, a top 5 játékos talán egyike, ha ezt így vagy top 10 mondjuk egyike a tenisz történetében, de ugyanakkor ott van Nadal, ott van Federer, akik nem hogy jól lakottak, miközben ők többet nyertek Djokovicnál, de állítom, hogy a 2018-as évet ugyanúgy meg fogják nyomni, és ameddig csak bírják, hogy Nadal ma le is nyilatkozta, ameddig bírja, ameddig tud, addig játszik. Hogy ebben igen, most egy ilyen monológ volt, nem volt kérdés, de egyetértesz azzal, hogy talán Djokovic azért nincs most azon a szinten, mint korábban, mert egyszerűen jól lakott?
Ezek rettenetesen változó dolgok lehetnek. Tehát azért Nadal ugye sokszor volt sérült az egész karrierjére, most akkor választjuk őket ketté. Ugye sokszor volt sérült, ki van, azt hiszem 8 grenzlemet kellett kihagyni a karrierje során. Azért az nagyon sokán. Miközben ugye Roger például folyamatosan játszott idén. Nyilván, hogyha te neked vannak ilyen kiagyott grenzlemeid, akkor így kvázi éhes marad. Uh-huh. Tehát ez nem áll fönt. Federer szerintem egy teljesen külön tészta. Most hallottam egy podcastban óriási mondás, hogy Federer olyan szinten szeret tenisz edzést, a sajtótájékoztatót, még a repülőtereket is. Tehát, hogy az angolul ugye ez igen jól hangzik. Tehát ennyire oda van a játékért, amiben szerintem van igazság. De ugyanakkor, ugyanebben a reportban Mats Wilandert kérdezték, akinek ugye volt egy olyan év, amikor nyert 3 Grand Slamet, és tényleg szinte verhetetlen volt, és a következő évben folyamatosan kikapott akár 100-on kívüli játékosoktól is. Tehát még durvább volt a helyzet, mint Djokovicnál, és a mai napig nem tudja már Szilander megmondani, hogy mi történt vele. És folyamatosan azt mondta, hogy csak kérdezte tőle mindenkit, hogy hogy van ez, hogy tavaly megvertél mindenkit, kimentünk a pályára, esélyed nem volt, és nem tudja 20 év távlatából, vagy már 30 év távlatából, hogy mi történt. Egészen egyszerűen ott is volt egy ilyen kis kényszer, hogy jó, hát én voltam a tenisz, én vagyok a világ első, nyertem 3 Grand Slamet, és akkor valahogy úgy szétfolyt az egész. Tehát lehet, hogy Djokovic sem tud erre választani, de egyébként meg tudnám én is érteni, hogyha ha, nézd, sikerült neki az, ami Rod Laver óta senkinek, hogy minden 4 Grand Slam tornán ő volt a címvédő. Hova van onnan följebb?
Hát igen.
Valami olyasmit el tudott mondani magáról, amit se Djokovic, se bocsánat, se Federer, se Nadal.
Igen, hát onnan már csak a mennyiség van feljebb, mert a minőséget azt abszolút kimaxolta.
Meg az olimpia, igen, amit legközelebb 4 múlva tud, igen, most már 3 megszerezni. Egyébként igen, látod azt ez... a Djokovic karrierjében, hogy hasonló felívelés jön, mint ami Federernek meg Nadalnak a hullámvölgyek után sikerült?
Hát, őszintén szólva, ugye mind a 3 nagyon más teniszt játszik. Szerintem Djokovicnak nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy olyan szintre kerüljön, amennyi. Tehát az egy, ugye, ő sosem lesz azért akkora virtuóz, mint Federer, most megint sokan fölördülnek, de szerintem nem akkora virtuóz. Abban a játékban, hogy annyira stabil legyen, annyira precíz legyen, olyan hosszod legyen, olyan sokáig bírjad, és a többi, ahhoz pokoli sokat kell dolgozni. Tehát ez az, amit mi nem látunk. Ugye ez volt szerintem a legnagyobb sztoria egyébként ennek a US Open-nak, ugye Federer egyáltalán nem játszott jól ezen a tornán, és tulajdonképpen elmondta, hogy 2 hetet ki kellett hagynia. 2 hetet. És teljesen szétesett a játéka. Neki is, akihez fogható tehetség, azért tényleg kevés van ebben a sportágban. Szóval Djokovicnak ahhoz, hogy visszajöjjön erre a szintre, amin volt, tehát hogy domináljon a többiek felé, ahhoz iszonyatosan sokat kell dolgoznia. Nem tudom, hogy azt a melót ő még egyszer belerakja, de azt, hogy ahhoz viszont meg kellően tehetséges, hogy ha nem rak bele annyi melót, egy-egy grenc nem leeshet évente, azt simán. Szerintem. Amit és én ezt tartom valószínűbbnek.
Ezt is elég kevesen mondhatják el magukról, hogy nem akkora melóval is leeshet igen, egy-két grenc nem évente.
Igen. Hát magához képest nem akkora melóval, azt azért egy gyorsan hozzá. Tehát, hogy ezért azok nyilván rettenetesen komoly edzések lennének ahhoz, hogy azért nyerjen. De hát, tehát ez van. Hát ott tavaly év végén a világban, aki döntőn, ott teljesen egyértelműen látszott, aki sokat nézte, és azt látta, hogy egyszerűen nem volt olyan erőben a döntőben Murray ellen, hogy fölvegye a harcot. Nem végzett, nem volt benne az a meló.
Ha már említetted Murrayt, neki az édesanyja nyilatkozott talán tegnap, hogy nem nagyon tudja megmondani, hogy mennyi van még a fiában a sorozatos sérülések miatt, illetve, hogy annyira kizsigerelik a játékosokat, annyira szoros a menetrend évközben, hogy egyszerűen szinte kódolva vannak ezek a sérülések, főleg, hogyha vannak olyan játékosok, mint például Murray, aki esetleg sérülékenyebb az átlagnál, vagy mondhatjuk akkor Nadalt is, akkor ugyanez igazából érvényes Murrayre, vagy ugyanazt a kérdést tesszük fel, amit Dani előbb a Djokovicsal kapcsolatban feltett, hogy Murrayben látod azt, hogy visszatér ugyanarra a szintre, amelyen volt?
Hát van most egy nagyon érdekes dolog, amin elkezd. Ugye, hogy Federer úgy nyerte meg az Australian Open-t, hogy előtte kihagyott 1,5 évet, uh-huh. Ugye Nadalnak is ugye tavaly nagyon sok kihagyása volt. Ha megnézitek a női versenyt, Sloan Stephens nyerte, januárban műtötték, egy 1,5 évet kihagyott, és ugye Madison Keysnek is voltak a női döntősnek műtétei. Kevin Anderson, aki döntőt játszott, szintén a tavaly évben alig teniszezett, neki csípősérülése volt. Tehát én azt vélelmezem, hogy el fog jönni most a teniszbe az, hogy elkezdenek a játékosok nem félni ezektől a kihagyásoktól, mert tényleg, ahogy előbb is mondtad, ugye Murray mamája is iszonyatosan ki vannak zsigerelve, és ez hosszú éveken keresztül nem megy. A Murraynek valószínűleg arra menetelésre, amit tavaly mondjuk a Roland Garrostól a világbajnokságig produkált non-stop, arra ment rá az idei éve. De lehet, hogyha ő is most kihagy egy 3-4 hónapot, valószínűleg őt sem látjuk az idén már, de valószínűleg nem látjuk Wawrinkát sem, Djokovicot sem látjuk, tehát lehet, hogy velük is nagyon-nagyon jót tesz ez a hosszabb kihagyás. És lehet, hogy erre, ami nyilván a szurkolói szemmel nem lesz egy olyan nagyon parádé, hogy a féltársaság hiányzik a legjobbak közül, de mint egyének lehet, hogy ez meghosszabbítja a karrierüket, hogyha néha néhány évente nem fognak félni egy ilyen hosszabb kihagyástól.
Nem jött össze az a meccs, amit mindenki szeretett volna, talán aki szereti a teniszt, a Federer-Nadal elődöntő. Nyilván a döntőben lett volna az ideális, de a sorsolásnál kiderült, hogy az nem jöhet össze. Mert hogy jött Juan Martín Del Potro, és Del Potro is egy ilyen versenyző, vagy egy ilyen teniszező, aki nagyon-nagyon sokat volt sérült, és most megint fölfelé jön. Mit gondolsz Del Potro US Open-es teljesítményéről, meg ugye az egész évéről?
Hát az egész évet azt külön kell választani, az egész évet szerintem ugye nem volt annyira jó, mint amennyit tavaly volt, amikor visszatért az olimpiai ezüstéremmel, D-kupa győzelemmel, az lenyűgöző volt, amit tavaly produkált. Azt mondta tegnap, és ebben van valami, pedig soka, ugye neki csuklósérülése volt, teljesen át kellett alakítani a fonákját, és nagyon visszaesett a fonákja. Most már jobb, de most is azt mondta még egy tegnapi nap, hogy nem fog tudni Grand Slam tornát nyerni addig, amíg még tovább nem javul a fonákja. És ezzel nem nagyon tudok én sem vitatkozni. Tehát ő mindig az a játékos, aki egy nagy pályán, amikor jó meccs van, tehát simán meg fog tudni venni egy Federert, simán meg fog tudni venni egy Nadal, csak simán összejött az, ami Federernek is problémája volt egy ideig, hogyha három játékost kell mondjuk megverni ilyen szintű teniszezőt, az nem biztos, hogy sikerült. Tehát látszott, hogy Nadal ellen az első szedben még volt ereje, és utána elfogyott, és Nadal fölőrölte őt. Megverte Thiemet 5 játszával, megverte Federert, ha azt nézzük, ő a hőse ennek a tornának, csak hát végség elődöntő sem, nem, hogy győztesen. Tehát ilyen szempontból nehézségei lehetnek. Meg hát neki az azért, hogy voltak jó teljesítményei, de ugye az olimpiáért nem járt pont, tehát igazából nem javult olyan nagyon a ranglistája, mert egyrészt csomószor pokoli nehéz volt a sorsolása. Djokovic-sal szerintem ezt év első felében találkozott háromszor, vagy nem háromszor, ilyen nagyobb korai fordulókban. Hát ez is mind közre játszik, de hát Del Potrót mindig nagyon jó nézni szerintem.
Elképesztő, milyen szíve van, az hihetetlen, mennyivel magával ragadja az ember tényleg, ahogy a küzdő szelleme. Visszatérve még Nadalra, minek köszönhető az, hogy ilyen formában lendült? Elnéztem a meccseit, és kirobbanó erőben volt, olyan gyorsan ért oda a labdákra, mint fénykorában, de lehet, hogy az általatok említett lassabb pálya is kellett ehhez. 31 éves komoly sérülések a háta mögött, egy komoly hullámvölgyből tudott kikecmeregni. Mi kellett ahhoz szerinted leginkább, hogy az akaraterőn túl, hogy visszajusson a csúcsra, és most gondolok itt a világelsőségre, illetve hogy a tenisze és a teljesítménye az megint ott legyen tényleg a nagyon komoly toppon?
Hát fordítom, tehát az első volt az, hogy a tenisze ott legyen a toppon, ahhoz az kellett, hogy egészséges sem tudjon készülni, tehát ne az legyen, hogy most akkor a csuklom, és a többi. Azért ez egy hosszú folyamat volt, ugye neki a mélypont, hogy most már 2017 van, neki 15 volt ugye a mélypont, akkor tényleg nagyon nem ment neki, nagyon elvesztette az önbizalmát. Én azt gondolom, hogy 2016-ban már, amikor ugye Djokovic nyerte a Garrost, és amikor Nadal visszalépett a csukló sérülése miatt a Garrostól, akkor ő már ott azért nagyon komoly játékerőt képviselt, és ha nem kell visszalépnie, azért az nagyon véleményes, hogy kiélet volna az a torna. Tehát egyszerűen már összerakta magát. Jött egy csodálatos olimpia, csak hát ugye nem járt érte pont, nyertek párosban, elődöntőt játszott ugye egyesben, végül aztán negyedik lett, tehát az nagyon, és még vegyes párosban is szerepelt, tehát az nagyon jó volt, és utána föl tudott készülni. Kiesett viszonylag hamar, Luka Pulitó kikapott a US Open-en, és akkor onnantól kezdve nem volt olyan nagyon fontos a tavalyi év már, és ugyanúgy, ahogy Roger fölkészült, ő is csak mondjuk 6 hónapot kapott ki, vagy ott ki, hanem 3-at. Tehát itt én azt gondolom, hogy a kulcs az a fölkészülés, hogy rendben jöttek a sérülések, egészséges tudott maradni, nem volt az, hogy nem tudott volna edzeni, az ő játéka is azért nagyon munkaérzékeny. Carlos Moya szerintem, aki az év elején csatlakozott a csapathoz, nagyon-nagyon jót tett neki. Tehát,
mit tudott ő hozzátenni? Ez olyan érdekes, hogy... Na mit?
Nagyon sokat.
Hát, taglad akkor.
Figyelj, hát a legegyszerűbb az, hogy Rafael Nadal, Tony Nadal-lal készült tulajdonképpen végig. Ha még nem megyünk bele tenisz szakmába, de ugye egy ilyen hosszú kapcsolat, ami majdnem 20 éves, tehát bármiféle vélfrissítés, egy külső szem, az időnként jó. Uh-huh. Ő volt az egyetlen ugye ezek közül a hajtenészezők közül, akik még csak edzőváltás sem volt, vagy semmi ilyesmi. Carlos Moya jött, kisúlyozta az ütőjét Rafael Nadalnak, tehát szaknyelven mondjam, hogy értség is, hogy jobb lett a húzása, keményebben meghúzza a második adogatásokat, és én azt gondolom, hogy szerintem például a tegnapi döntőn mérkőzéseken belüli taktikai húzások mögött is, mint hogy hátraállt 7 méterre és onnan fogadott, a mögött is ő áll, ő volt az szerintem, aki elkezdte erőltetni azt, hogy Nadal ne faroljon ki annyit tenyeresre, hanem próbáljon meg bátrabban fonákokat ütni.
Ehhez, bocsánat, hogy közben az kellett, hogy Moya személyében egy egykori játékos csatlakozott a stábhoz. Tehát Tony Nadalnak a szakértelmét nem kétségbe vonva, ő azért nem volt profi játékos, mint olyan szinten biztos nem, mint Moya. Tehát ez is kellett, hogy Moya hozta ezt a profi mentalitást, az, hogy ő benne volt effektív ebben az egész cirkuszban, és átlátta az egész mezőnyt. Ez a tapasztalata is, a játékos tapasztalata is kellett ehhez?
Szerintem Carlos Moya nagyon jól látja a teniszt, ugye Raonic edzője volt egy évvel korábban, amikor Raonic Wimbledoni döntőt játszott, és nagyon sokat lépett akkor abban a félében Raonic is előre, tehát én úgy gondolom, hogy neki nagyon jó érzéke lehet ehhez a dologhoz. Tony Nadal nem volt profi játékos, ahogy mondtad, ez igaz. A meccseken belüli taktika, az nehéz megítélni azért, hát most ez egy feltételezés, hogy Nadal, vagy hogy Moya mondta azt, hogy álljon hátra, lehet, hogy Tony Nadal mondta, azt nem tudom. De az biztos, hogy ezeket Moya nagyon jól érzi. Más oldalról közelíti meg persze a teniszt. Tony Nadal ugye egy nevelő edző volt, aki végigvitte az unokaöcsét egész karrierje során, és biztosan rettenetesen sokat tanult, vele együtt fejlődött, de biztosan vannak olyan aspektusok, amiket soha nem fog tudni úgy megtanulni, mint ahogy ezek a tényleg sztáredzők, mármint úgy sztáredzők, vagy sztárteniszezőkből lett edzők.
Beszéljünk a nőkről.
Igen, és pont ezt akarom.
Beszéljünk a nőkről, mert megint elment 20 perc, úgyhogy a férfiakról beszéltünk csak, pedig az női torna azért egészen érdekesen alakult.
Igen, az jobb torna volt, mint a férfi. Igen.
Négy amerikai lány, és ráadásul közülük szerintem, hát Van de Wey elődöntőjére mondjuk egy évvel ezelőtt kifogadott volna, hogy ő vala a Grand Slam elődöntőt játszik, mert azt tudjuk, hogy Sloane Stephens... Igen. Sloane Stephens meg Madison Keys már évek óta úgy lett bearangozva, mint a Williams testvérek esetleges utódai. De Venus Williams ugye Venus Williams, de Van de Wey szinte semmiből tört be a legjobbak közé.
Hát ez Van de Wey az a tipikus amerikai. Tehát azt szokták róla mondani a többiek, hogy pont úgy viselkedik itt a Williams testvérek, hogy 23 grenzlemet gyert, csak ő nem nyert egyet sem. Hát tudod, aki olyan iszonyatosan magabiztos. És ugye ez a teniszben azért nem jön rosszul alapvetően. Egyébként jó játéka van Van de Weynek, a világ egyik legnagyobb adogatója, és azért két grenzlem elődöntőt játszott idén. A Petkes mondta azt róla itt a tornán, hogy az a feladat, hogy amikor nem megy neki a játék, akkor se játszon annyira rosszul, mint ahogy mondjuk az elődöntőben végül, tehát e tekintetben azért nagyon sokat nem lépett előre, de előtte meg tök jó játékkal megverte Pliskovát, aki akkor még ugye világ első volt. Igazából szerintem az a helyzet, hogy az elvárásokkal nem tud azért mit kezdeni. Lehet, hogy ezeket az elvárásokat egyébként saját magának támasztja Van de Wey, hogy úgy gondolja, hogy na most itt az alkalom, nekem Grand Slam döntőt kell játszanom, és ugye jön Madison Keys, és nagyon megveri. Szóval ugyanígy csődöt mondott Wimbledonban a 8 között is, amikor Rybakovával játszott. Tehát azokon a meccseken, amikor azt érzett, hogy fú, hát ő úgy látja, hogy ezt neki simán nyernie kell, akkor cserben hagyja az önbizalma. De ettől még nagyon jó tenisze van.
Ez egy érdekes ellentmondás.
Igen. Tehát amikor ott van, és fönnáll a világ első ellen, és akkor na majd én megmutatom is, és akkor tényleg jól is játszik, csak ugye hát olyan nagyon agresszív játékos, nagyon sok pontot szeretne ütni, és azok úgy azért könnyű hibázni. De most érdekes, mert hogyha mondjuk Stevenstől kapott volna ki ő, mint ahogy kísze döntőbe, azt jobban értettem volna, mint hogy gyakorlatilag ugye kiisztök, aki hasonló teniszt játszik, hasonló agresszív, hasonlóan nagyokat üt.
Viszont szóval... aztán jött a döntő, kicsit tovább lépve, és ott meg Stevens hát leiskolázta tulajdonképpen Madison Keyst.
Igen, ez szerintem egyébként ez egy olyan történet, ezt Mats Wilander fogalmazta meg, azt hiszem, hogy tökéletesen, hogy két olyan játékos játszott, akik életükben először játszottak Grand Slam döntőt. Mind a kettőjük számára ismeretlen terep volt. Az egyik játékos volt a Sloane Stephens, gyakorlatilag, mint Venus Williams, olyan szintű atléta. Csodálatosan mozog a pályán, még így is, hogy januárban ütötték a lábát, fantasztikus lába van, nem különösebben ilyen nagyon agresszív, hanem tudja tartani a labdát. A másik oldalon ott állt Madison Keyst, aki úgy jutott be a döntőbe, hogy ő pontokat üt. Ő nem vacakol, ő neki van a világ azt hiszem legnagyobb tenyerese, vagy az egyik a háromból mondjuk, és ő be akarja verni mindenhonnan. Ha életed első Grand Slam döntőjébe állsz ott az elején, ott azon a mérkőzésen, akkor sokkal könnyebb megcsinálnod úgy, hogy csak képes vagy tartani is a labdát, és nem az a játékot, hogy te befejezed. Mert a befejezésben abban mindig csúszhat hiba. Abban mindig ki elrontod egy labdával, kiütöd, elbizonytalanod, és a többi, és a többi. És ez döntött el szerintem a finálét. Hogy Sloane Stephens tudta játszani a saját játékát, mert tudta, hogy egy darabig elég csak visszajutni. Aztán lehet, hogyha a Madison Keyst belelendült volna valamikor igazán a döntőben, akkor bajba került volna, de nem lendült bele, mert ő folyamatosan rontogatott, ő megtartotta a labdát. Még teniszezgetett, ahogy szokott.
Elég érdekes statisztika szerintem a női mezőny kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy idén ugye két Grand Slamet is nem kiemelt játékos nyert meg. Igaz, hogy az egyik egy 20 éves lány, a másik meg csípősérülésből jött csípő, ugye azt mondtad az imént Stevensre.
Nem, láb.
Bocsánat. Szóval lényeg, hogy sérülésből tért vissza, és azért volt már ennél magasabban is a világranglistán, mint ahol kezdte a US Open-t. De az is ezt mutatja, mármint a kiegyenlítettséget, hogy ugye, ha jól emlékszem, 8-9 játékosnak volt esélye?
8
játékosnak volt esélye világ elsőnek lenni a torna végén, és végül is ugye Muguruza az, aki világ első lett mától. Most először fordul elő, hogy két spanyol világ első van a férfiaknál, illetve a nőknél egy-egy. Szóval Serena Williams hiányában ennyire bárki nyerhet tornákat, és bárki lehet világ első a nőknél, mert van rengeteg hasonló szintű játékos.
Igen, hát ez most azért nagyon kiegyenlített lett, és ez szerintem tök jó. Hát ez, hogy 8 játékos lehetett világ első, szerintem ez az egész US Open talán legnagyobb sztoria, és ugye érdekes volt, hogy Simona Halep Sarapovától kikapott az első körbe, és még egészen sokáig így is majdnem ő lett a világ első, mondjuk azt nagyon nem szerették volna, hogy már Pliskova is úgy lett világ első Wimbledon után, hogy ott kiesett a második fordulóba, csak ugye egyébként az egész évben meg kiegyensúlyozott volt, és a többiek meg úgy vesztettek pontokat, tehát így is még egy darabig alakulhatott volna, úgyhogy Halep a úgy világ első, hogy az első körben búcsúzott, de Muguruza lett inkább, és ez nem a jobb, azért így, jobb sztori. Mert ugye ő Kvitovától kapott ki egy hatalmas meccsen, azzal nincsen tulajdonképpen gond, hiszen mégiscsak egy kétszeres wimbledoni bajnok verte, meg nyert Grand Slamet, ugye ebben az esztendőben már két Grand Slam trófája van, tehát ő egy nagyon jó világ első ilyen szempontból. A női teniszben ugye voltak olyan világ elsők az utóbbi időben, akik picit megijedtek ettől a helyzettől, mint például Angelique Kerber is tavaly, vagy hát tavaly lett világ első, és idén ijedt meg ettől az egésztől. Szerintem Muguruza egy alkalmas világ első, és lehet, hogy egyébként viszonylag hosszú távon is lesz.
Hát csak kérdés, hogy tényleg szerint a Williams visszatér Ausztráliába, mint ahogy az belengedte, akármennyire még a pici baba nagyon, nagyon pici lesz akkor. Tehát elvileg papíron túl sokáig nem örülhetnek a lányok.
Hát, nem tudom. Azért szerintem most már van elég sokan. Tehát Muguruza mindig is ugye Sloane Stephens is ugye verte már Ausztráliában, ő úgy jutott életében először Grand Slam elődöntőbe, hogy Serenát verte. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy Serena még egyszer olyan szinten uralkodni fog, mint eddig.
Hát pedig általában egy baba születése, na hölgyek erejét, meg úgy hogy mondjam, többször észrevehető, vagy tetten érhető, hogy, hogy azok a hölgyek, akik elmennek úgymond szülési szabadságra, új erővel térnek vissza, és komolyan learatják a babérókat. Én nagyon kíváncsi vagyok Williams visszatérésére.
Abszolút, tehát ez ennek fiziológiai magyarázata is van, és ez tehát ilyen állóképességi sportágokban is így vagy szülés után a hölgyek nagyon jók. Szerintem erre nincsen rászorulva mondjuk, azért fizikálisan is a legjobbak között volt mindig is. Hát nem tudom, nem. Én abban is kételkedem, hogy azért játszani fogja Ausztráliában. Tök mindegy, ha nem, akkor hát lehet, hogy Garosza nem, de Wimbledonban favoritok között lesz. Hát azért komoly ellenfelei lesznek, tehát azért azt hiszem, hogy ezeknek a lányoknak nagyon jót tett ez az év. És a legfőképpen az, hogy ugye most, ahogy mondtuk, ugye 8 lány volt, aki világ első lehetett volna, plusz még ott van ugye Kerber, aki nyert úgy Grand Slam tornát, hogy Serenát verte a döntőben, meg kétszeres Grand Slam győztes, tehát hogy a Kerber összeszedi magát ő is, tehát legalább 10-12 játékos azért potenciális ellenfele lehet Serenának, plusz még Sarapova, bár mondjuk Sarapova mindig kikapott tőle az utóbbi időben, de azért ez sem lesz mindig így, szerintem. Úgyhogy ennek, hogy így Serena átgázol a mezőnyön, ennek szerintem nagyjából vége. De lehet, hogy tévedek.
Hát meglátjuk. Kiderül nem sokára. Ha kiderül, ha visszatér Serena Williams Ausztráliában. Szabó Gáborral beszélgettünk a hétvégén befejeződött US Openről, és ugye a férfi, illetve a női tenisz mezőnyéről. Gábor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
További
szép estét.
Sziasztok.
A folytatásban pedig kerékpár, méghozzá éles váltással rátérünk a spanyol körversenyre, ami szintén a hétvégén fejeződött be. A Vuelta és történelmi győztest avattak, nem sokára belemennek ebbe Daniék még mélyebben, illetve visszavonult egy korszakos zseni, akivel kapcsolatban azért nyilván nagyon sok mindent meg lehet és meg is kell említeni. Kezdjük elsőként Contadorra, hogyha nem sértődtök meg ti, illetve nem sértődnek meg.
Mutassuk be Lacit.
Ja, Pintér László, elnézést. Igen, kezdjük Lacival. Pintér László a vendégünk, az Eurosport kommentátor, aki 3 hétig végigkövette mikrofon mögül a Vueltát. Én megmondom őszintén, én Contadorral kezdeném, akármennyire Froome nyert és írt kisebb történelmet, mert mégiscsak egy korszakos zsenitől búcsúztunk el. Milyen a megítélése kerékpársportban, illetve a szurkolók körében Alberto Contadornak?
Sziasztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából elképesztő szeretet övezi. Tehát akárhova mégy, hihetetlen, hogy mennyire imádják őt. Külföldön is irgalmatlan sok rajongója van. Tehát itt, ha Magyarországot meghallgatod, körben nézed a fórumokat, meg elolvasod, imádják legfőképpen azért, amilyen stílusban ő teker. Nem csak az eredményei miatt, mert eredményei Froome-nak is vannak, és mégis, ha megnézed, azért lényegesen kevesebben kedvelik, neki is van azért rajongótábora. Viszont Contadorban mindenki imádta azt, hogy minden mindegy alapon nagyon-nagyon komoly támadó szellemben, nem avattokat figyelgetve versenyzett. Eredményei is természetesen ezt valamilyen szinten alátámasztják, nem akármilyen szinten, és azt hiszem, hogy ez az a stílus, ami nagyon fog majd hiányozni a nézőknek.
És a mezőnyben is ugyanekkor a tiszteletnek örvend?
Szerintem igen.
A riválisok is ugyanúgy elismerik dacára annak az ominózus doping esetnek, vagy igazából arról nem is kell kvázi beszélni, mert nyilván
muszáj.
Kell, de...
Én nekem az érzésem Contadorral kapcsolatban a mezőnyben is, meg a szurkolóknál is, hogy azt a doping esetet, azt így, mintha nem
Mint
történt volna
lenne?
Meg. Aha. Nagyon sok, még van kollégánk is, aki sokkal inkább tartja 9-szeres Grand Tour győztesnek, mint 7-szeresnek, miközben ugye azt a 2-t azt elvették tőle, és igazából tényleg oda lehet az egészet visszavinni, hogy amilyen stílusban versenyez, mert a támadó stílus az mindenkinek nagyon szimpatikus, mindenki, aki azon a kerékpársporton nőtt föl, ami a hőskor tulajdonképpen, akár mondjuk mit tudom, Merckxéktől, ha elindítjuk ezt a dolgot, a 60-as, 70-es évektől kezdve mindenki a támadó stílusú kerékpározást hiányolja nagyon sokszor a mostani versenyből. Érdemes mondjuk meghallgatni egy beszélgetést Greg LeMondal, az Eurosport szakértőjével, aki maga is háromszoros túrgyőztes. Folyamatosan ez a problémája, hogy azok az emberek, akik mondjuk Froome mögött a második helyen állnak a túron, nem teszik kockára a második helyet azért, hogy hát, ha meg tudják nyerni a versenyt, hanem úgymond mindenki nézegeti a wattjait, ugye leadott erővel kapcsolatban elég komoly mérőszámok vannak, és mindenki nagyjából tudja azt, hogy mondjuk egy fél órás időszakban ő milyen wattmennyiséget tud átlagolni, és nem próbálják a saját határaikat kicsit túlfeszíteni. Contador ezen a Vueltán szerintem 10-szer vagy 15-ször próbálta meg a határait túlfeszíteni.
Ez olyan érdekes, amit mondtok, hogy a támadó felfogásról, hogy ad van egy olyan sport, ahol nyilván a leggyorsabb ér elsőként célba, és az nyeri az adott versenyt, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti. Tehát folyamatosan elvileg támadni kéne. Tehát aki nem támadó szintű, támadó felfogású kerékpáros, azt hogy akar kerékpárversenyen? Én tudom, hogy ez egy elég blőtt kérdésnek tűnik, de hogy valahogy nekem úgy nem jön össze a kettő, érted? A sportág, meg a támadó szempont, vagy támadó felfogás, ez valahogy ennek mindenkinek támadó felfogású kerékpárosnak kéne lenni. Milyen az, amelyik nem támadó felfogású, védekező felfogású? De hát az labdarúgásban van, vagy érted?
Katenácsós.
Igen, van olyan kerékpáros, aki a katenácsó megrögzött híve?
Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés. Én kíváncsi lennék, hogy a jelenlegi mezőnyben hányan hiszik el azt, hogy meg lehet verni Froome-ot ezzel a sorral. 50-50%.
Ilyen van Froome-nak, mint Tiger Woods-nak, mint a golfozónál, hogy egyszerűen félnek tőle.
Neki és a csapatának. Erős. Tehát itt azért mind a kettőt nézni kell. Uh-huh. Biztos van azért a mezőnyben olyan, szerintem Contador is elhitte annak idején, hogy meg lehet verni Froome-ot, meg szerintem Nibali is elhiszi, hogy meg tudja verni Froome-ot. De lehet, hogy egy kezemben meg tudnám számolni azokat a versenyzőket, akik valóban elhiszik azt, hogy ezt az embert meg lehet verni mondjuk egy Tour de France-on. A Vuelta a más kérdés, mondjuk most azért elég komolyan felkészült rá, úgyhogy megint az volt a helyzet, hogy egy irgalmatlan erős csapattal is jött, és ő volt az ember, aki be is tudta fejezni a munkát, amikor a taktikát be kellett fejezni. Nehéz egy rettentően erős és ismerten erős ellenfél ellen támadó versenyzést felmutatni, és ezzel a kerékpársport nem olyan egyszerű, hogy 21 szakaszon keresztül támadsz, és ebben nem fogsz beledögleni. Tehát ezt azért nagyon jól tudják az ellenfelek is, hogy jó, valahogy meg kéne verni a Froome-ot, de ha véletlen túlmegyek azon a piros vonalon, amikor már nekem nem megy, akkor viszont annyit kaphatok, amivel bukom a második, a harmadik, a negyedik helyet, kinek mi a fontos. És ezt azért nagyon szem előtt tartják. És itt jön be az, amit Dani is mondott, hogy most jelenleg a patika mérlegen kimért kerékpársportot látjuk, tehát mindenki a wattmérőjét valamilyen szinten nem csak edzésre használja, hanem versenyben is használják, nézik, hogy milyen teljesítményt adnak le, és a wattmérő nem hazudik, ő megmondja, hogy a te képességednek, te fizikai formádnak megfelelően te most épp 100%-on mész. Ebben a szituáció, és úgy, hogy mondjuk követed a Froome, vagy a Sky által vezetett tempót, vagy éppen legyen az egy másik csapat, aki éppen aznap támadni akar, és nagyon jól látod azt, hogy megpróbálhatok én támadni, de nem biztos, hogy akkor viszont végig tudom csinálni a szakaszt.
De miért a hőskorban nem így volt a nekem hőskor, mondjuk amikor Úrik, Ríze, nem tudom, ők ezek Armstrong tekertek, akkor nem így volt?
Kicsit más volt a kerékpársport, nem volt ennyi technológiai háttér.
Voltak is nagy meghalások akkoriban.
Voltak is nagy meghalások.
Tehát és most már nem nagyon látsz ilyeneket.
Ezt az emberek imádták.
Szóval van egy stáb a háttérben, akik számítógépek, különböző programokkal ezeket a wattmérőket, vagy akármiket, amiket mondtok, ezeket számon tartják, tudatják a versenyzőkkel. Ennyire összetett lett ez az egész, ahogy te mondtad, patika mérlegen számogatnak már mindent. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt ez nem így volt, most már így, és akkor igazából ettől kevésbé, hát most megkockáztam, lehet, hogy nagyon le fognak húrolni, de ettől kevésbé látványos.
Én szerintem ebben elég komoly szerepe van a technológiának, igen. Ezeket ugye természetesen az edzések során is mérik. Nem olyan irgalmatlan nagy szuperszámítógépre kell gondolni. Nagyon sokan vannak, akik mondjuk terepfutnak, vagy egyébként futnak, és feltesznek egy applikációt a telefonjukra, és az applikáció megmondja, hogy milyen púzussal ment, és a többi. Ezeket a technológiákat, meg ezeket az edzés módszereket, ezeket kifinomítva egyre inkább alkalmazzák. nyilván a versenyen is van erre vonatkozó visszajelzés, mert ugye versenyt szimulálni azért nem olyan egyszerű mondjuk edzésen. Ott másképp a szituáció hozza ki azt, hogy milyen erőt próbálsz kifejteni, de arról is lesz aztán egy adatod, egy adatsorod, hogy ott hogy reagált a szervezeted erre, és a legközelebbi alkalommal tudni fogod, hogy oké, akkor itt már lehet, itt még lehetett volna esetleg még menni, ott meg lehet, hogy nem kellett volna már menni. De...
Meg szerintem az edzésmódszerek is sokat változtak, ugye igen. Nagyon sokat edzenek a kerékpárosok magaslati körülmények között edzőtáborokban, ahol tényleg ezeket a versenyszituációkat szimulálják, tudják, hogy 10 percre, 20 percre, 40 percre, ugye 40 percnél nagyon sokkal hosszabb hegy az nincsen manapság már a kerékpársportban, tehát ezekre az időintervallumokra szimulálják az edzéseken azt, hogy mire képes egy versenyző, és ezeket a versenyen azért nagyjából ezt hozzák. Nyilván azt is tudják, nagyjából meg tudják állapítani azokból az adatokból, amiket kinyernek ilyen-olyan szakaszokon verseny közben, hogy most az edzéshez képest milyen állapotban van a versenyző. Meg a másik dolog, ami szerintem Froome-ot érinthetetlenné teszi a sok technológiai háttér mellett, az az, hogy olyan csapata van, ami bődületesen erős. A tavaly volt a túron egy olyan információ, az egyik kisebb World Tour csapatból van 18, ez a legfelső szintje a kerékpársportnak, és az egyik kisebb World Tour csapat főnöke mondta azt, hogy az ő legjobban fizetett versenyzője a 9 fős Tour de France-os keretből, a Sky akkori 9 fős keretében a 7. legjobban fizetett versenyző lett volna. Tehát őrült nagy különbségek vannak pénzben, a Sky összerakta ezeket a hegyi vonatokat, és tegnap előtt a szombati szakaszon volt egy szituáció, Alberto Contador egyedül támadott az utolsó hegyén a Vueltának, egy borzasztó nehéz hegyen, és az esélyesek csoportja az úgy nézett ki körülbelül, hogy volt 6 Sky-os versenyző, meg 6 nem Sky-os. És ez ellen viszont nagyon nehéz úgy versenyezni, hogy ésszel, odafigyelve, nem túl lépve a határaidon. Ez az, ami szerintem Froome uralmának a másik nagy oka.
Most a Sky-nak a emblematikus figurája az Chris Froome, mert ugyebár ő most kisebb történelmet írt, beszéltek erről a történelemről, hogy miért akkora tett azt, hogy most megnyerte a Vueltát.
Kezdjük ott, hogy brit versenyző nem nyerte még meg a Vueltát, tehát ő az első brit, akinek ez sikerült. 3-szor volt második korábban, tehát nagyon-nagyon szerette volna. Pont a nehézsége miatt meg volt egy kvázi nyitott számlája ezzel a versenyen. Az első alkalommal 13 másodperccel kapott ki. Akkor még Bradley Wiggins segítette 2011-ben, és erősebbnek is tűnt nála. De Wiggins volt a kapitány, úgyhogy egy ideig nem engedték őt támadni, segítenie kellett, és amikor már látható volt, hogy Wiggins nem tud annyit, akkor engedték, csak akkor meg már késő volt, és nem érte utol azt az embert, Kóbót, aki aztán végül megnyerte azt a Vueltát. Aztán ez lejátszódott egyébként egy évvel később a Tour de France-on is, azt ugye Wiggins nyerte. A nagy történelmi dolog ebben az, hogy egymás után meg tudta nyerni a Tour de France-t és a Vueltát egy éven belül. Ez legutoljára 1978-ban sikerült, azelőtt meg, ha jól emlékszem, 63-ban. Anquetil óriási legendája a kerékpársportnak, a másikuk pedig Hinault volt, Bernard Hinault, ő volt a 78-as győztes, de mindketten még abban a korszakban nyertek, amikor még tavasszal rendezték a Vueltát. Ez az újkori duplázás, ez senkinek nem sikerült. 1995-ben rakták ezt augusztus vége szeptember elejére, nagyon közel a Tour de France után. Nincs időd igazából, egy Tour de France, ami a szezon kiemelt versenye, rommá hajtod magad általában azért, hogy nyerni tudjál. Ha sikerül nyerni, akkor is hetekre van szükséged ahhoz, hogy regenerálódj. Itt igazából, nem is tudom, 4 hét volt talán a startig, 4 hét volt a két verseny között. Az alatt kell kipihened magad annyira, hogy ismét úgy állj oda neki pszichésen és fizikailag is, hogy 3 hétig irgalmatlan hegyekkel teletűzdelt versenyt úgy végig csinálni. Froome azt mondta, hogy ez volt a legnehezebb 3 hetese. Elnézve az útvonalat, szerintem 2-szer verte a Tour de France-t. Tehát nagyon-nagyon nehéz verseny, és ezt a duplát megcsinálni borzasztóan nehéz.
Olyan már volt, ugye, hogy valaki nyert Giro-t meg Tour-t.
De az is utoljára 98-ban.
Na, szóval az sem annyira hétköznapi. Mitől olyan különleges Chris Froome? Mi adja a különlegességét? Mert azért mostanában te Tour-t nyert, most Vueltát, Tour-t nem is egyszer, most már 4-szeres? 4-szeres Tour győztes. Tehát az utóbbi időszak kiemelkedő kerékpárosan, mitől annyira különleges ő?
A két legfontosabb faktorban jó, az egyik a hegyi menés, a másik pedig az időfutam.
Sok ilyen van? Bocsánat, hogy közben sok ilyen típusú kerékpáros van?
Nagyon
vagy
kevés.
Volt?
Pont ezért nem tudják megvenni.
Uh-huh. Armstrong is egyébként ilyen volt, és pályafutása korai szakaszában Contador is úgy jött először, hogy nem tudom, hogy túron nyerte időfutamot most ezt így fejből, de a legjobbak
igen.
között volt a...
pálya csúcspontján ott nagyon jó időfutamokat ment, de egyébként ő inkább hegyi specialista volt, és emellett jól ment időfutamot. Froome meg, nem tudom, nehéz eltönteni, melyikben jobb. Talán az időfutamban egy picivel jobb, mint a hegyen, de nagyon kicsi a különbség. A hegyen viszont nagyon jó.
És azok, akik ugyanolyan jók a hegyen, vagy kb. Ugyanolyan jók, percekkel gyengébb időfutam menők. Ez a dolog.
Az igazi jó hegyi menők közül például itt van a fiatal Chávez, aki 4,5 percet kapott ezen az időfutamon. Lehet, hogy most nem is volt olyan formában, de hármat akkor is kap egy 40 kilométeres időfutamon álmából felkeltve. Pedig a hegyen tud olyan tempót menni, mint Froome. Ha mondjuk jó időfutam menőt veszünk, mint a most feltörekvő Tom Dumoulin, aki a Giro d'Italiát nyerte, ő meg még a hegyen nem tud olyat menni, mint amit Froome már nagyon régóta tud, és még mindig tud. Froome egyébként alapvetően a pálya első szakaszában hegyeken mutatkozott be, tehát ott tűnt fel, de már akkor is lehetett időfutamokon is látni, hogy azért van benne. Van
ez
benne
fejleszthető? Ez fejleszthető? Tehát persze. Ha valaki jó időfutam menő, abból lehet jó hegyi menő is?
Persze. Ezek azért ilyen kémia, meg
testalkat kérdése is azért. Igen. Tehát ha valaki jó hegyi menő, abból nem biztos, hogy fogsz tudni csinálni időfutam menőt, ha a gyerek 65 kiló. Tehát itt azért kell valamilyen szintű, mondom, fizikális adottságokra is szükség van.
Ahhoz, hogy valaki jó időfutamot menjen, izomtömeg szükséges, a nagy wattokat kell forgatni, meg azt kiadni magából. Nyilván a hegyen is számítanak a wattok, de 55 kilósként sokkal könnyebben megy fel az ember a hegyre, mint 70 kilósként. Úgyhogy Froome-ban ez a különleges, hogy tényleg az, hogy ő jó időfutam menő, az is viszonylag meglepő, mert a jó időfutam menők sokkal izmosabbak nála, ő viszont sokkal magasabb, és emiatt nehezebb is, mint a jó hegyi menők, és a kettőben, mind a kettőben a világklasszisok közé tartozik. Nagyon szerencsés testalkata is van, mert azt hiszem 186 centi, és ahhoz ilyen 67-8 kiló párosul, tehát nagyon vékony, pont annyira jó, pont annyi kiló megvan, hogy nagyon jó időfutamot tud menni, és még nem olyan nehéz, hogy a hegyen leszakadjon állandóan.
Mi volt az idei Vuelta-nak a különlegessége? Már Froome is mondta, hogy élete legnehezebb hárometese volt. A közvetítéseket nézve tőletek is sokszor hallottam, hogy itt valami brutál hegy jön, és hogy ez az egész mezőny megszenvedi majd, és hogy az útvonal minden idők útvonala volt. Mitől volt ennyire különleges? Mitől volt ennyire nehéz?
A Vuelta minden évben, és most már egyre inkább próbál a legnehezebb útvonalra kirukkolni. Ugye sokáig próbáltak konkurálni a Giro, illetve a Tournak a misztikumával, meg a tradícióival, és ez nagyon-nagyon nem ment. Azért 90-es évek közepén volt olyan, hogy az első 25 versenyző az összetettben 23 spanyol volt. Tehát próbálták vonzani a nemzetközi mezőny legjobbjait, sokáig ez annyira nem ment. Közel van a világbajnokság, eljönnek a sprinterek, de félúton kiszállnak, mert edzettünk egy jót, megyünk a VB-re, köszönjük szépen. Összetett esélyesek nem jöttek el, mert széthajtották magukat a túron. Oké, buktál a túra első napján, felépültél, akkor eljövök mégiscsak. Tehát volt elég komoly hátrány, amiből a Vuelta indult, és akkor próbáltak útvonalbeli változtatásokkal versenyzőket csalogatni. És ők voltak az elsők, akik 1999-ben, azt hiszem, amikor az Angli Rút először betették, hogy akkor oké, nálunk is lesznek ikonikus hegyek, olyanok, mint a Tourmalet a Touron, vagy épp az Adriez, vagy a Galibier, vagy a Giro-nak a Mortirolo, akkor mi is akarunk ilyen legendákat, és ezt fel is vezették a médiába természetesen, hogy 20%-os emelkedők, borzasztó nehéz, rettegtek, meg fogtok halni, itt lesz
mindenkinek.
Igen. És ez abszolút be is jött egyébként.
Ez motiválta a versenyzőket, hogy legyen
induljon? Úgy tűnik, hogy igen. Akkor még nyilván 99-ben talán még azért nem volt annyira durván széles variációja a nemzetközi versenyzőknek, de évről évre egyre többen jöttek, és most már az utóbbi 3-4 évben egészen elképesztő mezőny van. Tehát gyakorlatilag most csak Dumoulin, Quintana, meg a sérült Richie Port hiányzott, nem tudom, még kit hagyok ki, biztos van 2-3, de...
Aki szintén sérült volt.
Igen.
Igen, ez az érdekes, hogy a Vuelta mindig a legkisebb lesz a három nagy versenyből, és nagyon kevés olyan versenyző van, aki úgy kezdi el az évet, ugye azt nagyjából lehet tudni, hogy decemberben megvannak a programjai az élversenyzőknek, meg úgy az egész csapatnak, mert hogy ilyen 30 fős keretekkel dolgoznak ezek a World Tour csapatok, megvan, hogy ki melyik versenyre megy a terv szerint. És nagyon kevés olyan versenyző van a mezőnyben, aki azt mondja, hogy csak a Vuelta. Általában Giro Vuelta, vagy azt mondják, hogy a főverseny a Giro, a főverseny a Tour, és aztán meglátjuk. És a Vuelta-n szokott összejönni, most ugye összejött Froome, mert ő duplázni akart, Nibali a Giro Vuelta duplát akarta megcsinálni, de ott ugye harmadik lett a Giro, most második a Vueltán, ami egyébként szintén egy nagyon nagy teljesítmény, és teljesen alig van szó róla szinte, amiatt, hogy Contador búcsúzik, és hogy Froome-nak összejött a dupla. Ugye egy évben két dobogó azért nagyon nagy dolog. Tényleg az összes olyan versenyző, akinek nem sikerült jól a Giro, nem sikerült a Tour, az mind itt volt szinte, és ezért nagyon jó verseny a Vuelta évről évre, és szerintem most már tényleg az elmúlt három évben, négy évben mindig a Vuelta hozza a legjobb csatákat, kezdve azzal, amikor Horner és Nibali az utolsó szakaszokig csatázott egymással, nem nagyon van unalmas Vuelta. És a másik dolog az az útvonallal kapcsolatban, hogy nem csak ezek a borzasztó nehéz emelkedők, hanem az, hogy megpróbálnak nagyon sok szakaszt izgalmassá tenni, olyan szakaszból alig van, ahol előre meg tudod mondani, hogy mi fog történni. Most például összesen volt 4 sprint szakasz, és abból is az egyiket elvitt egy oldalszeles rész. Volt rengeteg ilyen olyan szakasz, ami dimbes-dombos, és a végén egy 4-5 kilométeres, nagyon meredek kis emelkedő, és ezeken nem lehet tudni, hogy mi lesz. Volt olyan, hogy egymás után 4-szer szökés hazaért, ami azért túron például nem nagyon fordul elő.
És ami még ebben nagyon érdekes, hogy ez egy dolog, hogy a szökés hazaér, de mögötte még az összetett esélyesek akkor is neki állnak harcolni, mert hogy olyan a pálya karakterisztikája, vagy olyan az útvonal, hogy hát itt is el lehet lopkodni 3-4 5-10 másodpercet, és támadnak, és támadnak, és támadnak, és a 20. szakaszon is támadnak, mert tudják nagyon jól, hogy egyszerűen muszáj a másodpercekre menni, tehát gyakorlatilag minden szakaszon verseny van, plusz ugye az izgalmassá tevés az még abban is tetten érhető, hogy egy csomó rövid szakaszt csinálnak. Tehát ugye megszokhattuk, hogy a túron is ilyen, nem tudom, 6-8 szakasz, ami 200 km körüli, vagy annál még bőven felette. Itt nem emlékszem, hogy talán egy vagy két szakasz, egy szakasz volt 200-nál hosszabb, viszont volt 111 néhány kilométeres szakasz, 120-150, ebből több. Mert ugye rövid szakaszon nagy tempót lehet menni, oda lehet állni, végig lehet darálni, lehet egymást támadni orvérzésig, és ezt is csinálják.
Van még 4 percünk durván, úgyhogy rajtatok a világ szemek, 2 kérdésem. Az egyik az szerintem elég egyszerű, ez volt-e olyan, aki triplázott már sportág történetében, tehát Giro, Tour, Vuelta, senki?
Nem. Froome erre azt mondta, hogy...
Ezt meg lehet csinálni?
Froome azt mondja, hogy nem. Minden lehetséges, tehát ő erre azt nyilatkozta pont egy mai cikkben, hogy lehetséges, de azt mondja, ez kőse felagatja helyet, aki ezzel próbálkozik. Nem hiszem, hogy... Tehát nyilván ő sem fog első körben elmenni, de azt mondja, semmi sem lehetetlen.
Szerintem az, hogy csúcsformában legyél egész májusban, egész júliusban, augusztus vége, szeptember elején 3 csúcsforma egy évben, úgyhogy ha mindenki csinálná,
igen, akkor mindenki végig, ha mindenki végig
de csinál. Azzal, hogy valaki azt fogja mondani, hogy csak a Giro, valaki meg azt mondja, hogy csak a Tour, persze, azzal lehetetlen szerintem.
Az árásként szerintem ezt így az a hátralévő 3-4 percet ezzel ezt kiismerítjük majd. Kijelenthető, hogy a kerékpársport kilábalt abból a komoly hullámvölgyből, ami volt köszönhető mondjuk a Lance Armstrong féle balhénak, illetve a sorozatos dopping balhéknak? Mert mostában nem hallani dopping botrányról. Meg már leült igazából a mechanikus dopping vádak is. Kilábalt igazából a hullámvölgyből a kerékpár, vagy nem gondoljátok így?
Én azt gondolom, hogy kevésbé sötét, mint akkor volt, de azt nem merném állítani, hogy kilábalt. Hogyha megnézed, hogy
lőporos fordó?
Hogy Froome miket kap azért, mert dominánsan versenyez, vagy éppen akárki más, aki az adott szituációban van. Sokat beszélnek róla a nézők, a rajongók, mindenki sok teljesítményt virtuális zárójelbe tesznek, mert hogy ezt biztos nem lehet tisztán. Hozzáteszik,
lehet,
hogy...
szerintetek? Őszintén itt
hasznak. Mi számít tisztának? Igen. Itt a legális, meg az illegális, de pont most olvastam egy olyan hírt, nem akarok nagyon mélyen belemenni, hogy van olyan csapat, amely arra kötelezi a versenyzőit, hogy szabaduljanak meg a pajzsmirigyeiktől. Mert akkor olyan gyógyszereket lehet rákapni, és a többi, és a többi, és ez például legális, miközben barbár.
Jézusom.
Elég szürke a zón, én azt gondolom, hogy azért a top versenyzők számára ugyanazok az eszközök rendelkezésre állnak, és ez minden téren igaz.
Szerintem egyébként minden dopingérzékeny sportágban azt kell megszabni, hogy mi az a végpont, amikor már nem nyúlunk vissza a régi mintákat megvizsgálni, mert ugye a doping az mindig egy lépéssel vagy több lépéssel a doping ellenőrzés előtt áll, és előfordulhat az is, hogy 10 év múlva már ki tudnak mutatni olyan szereket, amik most illegálisak, de még kimutathatatlanok. Az is előfordulhat, hogy nem. Itt ez a fontos. Az szerintem a kerékpársportnak egy óriási tragédia lenne, hogyha Armstrong után, aki uralt egy érát, most Froome, aki szintén ural egy érát, ugyanabba belefutna, hogy 6-8 évvel később kiderül, hogy egy óriási doping program volt az egész K-csapat. Szóval azt nem biztos, hogy túlélni az egész sportág.
Hát én ma azt legyünk ennél optimistában.
Abszolút.
Balhét sem fogja túlélni, de túlélte, és most úgy tűnik, mint hogyha legalábbis laikus szemmel úgy látom,
nézd, ezek a srácok, ezek vértizzadnak küzdenek, és lehet élvezni, pont emiatt lehet élvezni versenyeket, mert osztják egymást, nagyon komoly versenyek vannak, rengeteget melóznak, rengeteget készülnek azért, hogy egy ilyen versenyt végig tudjanak csinálni, és én szerintem ez abszolút szimpatikus. Itt a nézőnek is el kell döntenie, hogy tud-e ezzel azonosulni. Hogy azt akarja elhinni, hogy csak ő, vagy elhiszi azt, ami valószínűleg a valóság, hogy azért itt ezen a szinten nincsenek nagyon-nagyon különböző eszközök. Az edzésmunka meg az egyéb többi dolog az, ami a különbséget adhatja, és a végén a győztest hozza.
Ez a lényeg, szerintem ez az egésznek a lényege, hogy nincsenek különbségek a felkészülési eszközökben, és azért, mert ő domináns, az nem jelenti azt, hogy ő szed, a többi meg nem. Nem tudjuk meg szerintem, lehet, hogy soha, hogy mi az igazság, de ez a lényeg, hogy azonos körülmények vannak.
Legyen ez a végszó. Ez volt erre a hétre a hosszabbítás. Jövő héten is jelentkezünk, akkor is reményünk szerint érdekes témákkal, remélhetőleg akkor is velünk tartanak. Mostanra köszönjük a figyelmet, Pintér Lászlónak pedig köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm. Rév Dánielt és Farkas Völgyi Gábort hallották.
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.